Kedves testvéreim, az a szent ige, melyről szólni kívánok köztetek ezen az alkalmon Istenünk szent lelke segítségével, írva található Máté evangéliumában a 18. részben, a 21. verstől a 35. versre bezárólag. Amíg az igét felolvasom, és a lélek segítségével magyarázni kívánom, a testvérek foglalják el helyüket. Máté evangéliumából a 18. részből a 21. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizess meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönnyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, ami meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Kedves testvéreim, ha azt mondom, hogy valaki hitelt vesz fel, akkor ma ezen nem lepődünk meg. Azon sem lepődünk meg, hogyha azt mondjuk, hogyha valaki adós, akkor tudja azt, hogy évekig kell törlesztenie, és itt a pénzre gondolunk. De egy picit azért tágítsuk ki ezt a fogalmat is, kezdünk el azon gondolkozni, hogy hallottuk-e már azt valakitől, hogy azt mondja nekem: Te tartozol nekem ezzel és ezzel. Neked az a kötelességed, hogy ezt megted, mert ezzel tartozol. És itt emberi kapcsolatokról beszélünk, sértődésről is beszélünk, haragról is beszélünk, elvárásokról beszélünk. És hogyha így vizsgáljuk ezt a történetet, akkor egészen másról kezd szólni. És nagyon fontos az, hogy Jézus azt mondja: Ilyen a mennyek országa. Vagyon akkor mire akar igazából rávilágítani? Mi az, amit szeretne nekünk üzenni? Először is azt, hogy jó lenne, hogyha egy picit elkezdenénk ízlelni és gondolkozni azon, amiről ez az ige szól. És nagyon erősen és hangsúlyosan adósokról beszélünk, igazságról beszélünk, bosszúról beszélünk, mert ez van benne ebben a történetben. És amikor ilyenről van szó, akkor eszünkbe jutnak más emberek, de mindenkit arra szeretnék kérni, hogy inkább saját maga jusson először eszébe mindenkinek. Legyen mindenki most egy kicsit önkritikus, és nézze azt meg, hogy ő kinek tartozik. És nem a pénzre gondolok, hanem azt nézze meg, hogy kinek tartozom én egy bocsánatkéréssel. Kinek tartozom én valakinek egy gesztussal, egy szívemből tett jó cselekedettel, kinek tartozom valamivel. És talán elmehetünk odáig is, hogy mi van azokkal az elhunyt előrement szeretteinkkel, akiknek már az adósságunkat nem tudjuk visszaadni. És ismét mondom, a mennyek országáról beszél Jézus, amikor ezt a példázatot mondja. Itt van előttünk Péter, aki feltesz egy egyszerű kérdést. Egy olyan kérdést tesz fel, amit mi is nagyon sokszor feltettünk már magunknak és másoknak is. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? És Jézus azt mondja, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. És talán azt gondolnánk, hogy Jézus mond erre egy egyértelmű, egyszerű választ, de nem azt teszi, mert Péter nem értené. Mert azért teszi fel a kérdését. De gondoljunk bele, ez a kérdés, hogy hányszor kell nekem megbocsátanom, ez a mi kérdésünk is. Én is tudnék sorolni embereket és eseteket, amikor azt mérlegelem és azon gondolkozom, hogy vajon tényleg meg kell neki bocsátanom? Vajon, aki egy olyan határt átlépett, amit még ember soha nem lépett át, annak én bocsássak meg? És az a kérdés is felmerül a történettel kapcsolatban, amikor azt mondja Jézus, hogy még 70-szer, 7-szer is, és eszembe jut, hogy Péter erre szerintem ledöbben, és azt mondja, hogy hát nem túlzás ez egy kicsit. És én is ezen gondolkoztam, amikor ezt a történetet és ezt az igeszakaszt néztem, vajon mit szeretne ő mondani, mit szeretne mondani Jézus? És elővehetnénk az Ószövetséget, amikor Káin utódja azt mondja, ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. És aztán, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó, mert mondhatnám azt, hogy megbocsátásról, de egy picit azért én tovább vinném a gondolatot, szerintem megbékélésről. Szerintem az ige arról szeretne bennünket egy picit felvilágosítani, és azt szeretné, hogyha azt megértenénk, hogy ez a történet rólunk szól, a gyülekezetünkről, a közösségünkről, a közösségeinkről, az emberi kapcsolatainkról, hogy annak hogyan kellene működnie. Hasonlóan mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival, amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. És értjük, és benne van a gondolatunkban is, hogy igen, ez a szolga óriási összeggel tartozott, szinte felfoghatatlan és kifizethetetlen, és azt mondja a király, nem tudja kifizetni, az a törvény, az a rend, legyen így, nincs mérlegelési jogköröm. Azt mondom, adják el őt, a feleségét, gyermekét, mindenét, és aztán fizessen. És azt is érezzük, hogy bármit is elvesznek tőle, vagy igazából mindenét elveszik, őt magát, az életét is, akkor sem tudja törleszteni az adósságát. De az Úr következetes. Bár fizetni kell az adósnak, mégis azt mondja, mivel a szolga leborul előtte és könyörög neki, azt mondja, hogy jó, rendben. Azt mondja az adós, hogy Uram, a kezedbe adom az életemet. Lásd, itt vagyok, én ilyen vagyok, elrontottam, de ha türelmes vagy hozzám, én megteszek bármit. És aztán csak egy kérdést tennék fel, kik azok az életünkben, akik ilyenek? Akikhez oda lehetett menni, és azt tudtuk mondani, tudom, hogy hibáztam, de légy hozzám türelmes. Itt van ez az adós, aki esedezik, aki leborul, és nem az van, hogy az Ura az mérges lesz, hanem az van, hogy átérzi ennek az embernek a dolgát, életét. Mert tudja azt, hogy ez az ember meg van kötözve. Ez függő viszonyban van tőle. És aztán azt látjuk, hogy itt vannak lehetőségek. Vannak lehetőségek, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk, mert eladhatják mindenét ennek az embernek, mégsem tud törleszteni teljesen. És aztán itt van az is, hogy aki ellen én vétek, az is ugyanígy jár, annak a kezében vagyok és a kezében leszek. De mi lenne, ha azon gondolkoznánk és azt tudnánk mondani, hogy igen, én vétkeztem, Uram, ellened, én vétkeztem embertársaim ellen. Mert ez a történet arról szól, hogy amikor azt mondjuk a mi szüleinknek, nagyszüleinknek, vagy bárkinek, hogy igen, hibáztam, vétkeztem, légy hozzám türelmes, akkor ez az Isten kapcsolatunkra is igaz. Amikor tudjuk azt, hogy gyarlók és esendők vagyunk, és nem azt szeretném kiemelni, hogy bűnösök vagyunk, és meg fogunk emiatt halni, mert nem ezt az üzenetet szeretném átadni. Csak azt az üzenetet szeretném átadni, hogy nem kellene elkenegetnünk a vétkeinket, hanem komolyan kellene venni, mert az Isten is komolyan veszi. Hogy ez a történet pont erről szól a mi életünkről, és amikor azon gondolkozunk, hogy de hát vajon milyen bűnt követhettem én el, akkor milyen jó lenne, hogyha egy picit azon gondolkoznánk, hogy vajon milyen a kapcsolatunk Istennel, mit engedek neki, mit nem, miben nézhet bele, miben nem. Mi az, amiben alkothat véleményt, és miben nem? Ha az egész életem tőle függ, akkor azt gondolom, mindenhez köze van. Mindenből, amiből kizárom, az már elzárkózás előle. Az már titkolózás, az már annak a kategóriája, amivel adósa leszek neki. És amikor azt kérem, hogy Uram, légy hozzám türelmes, és légy velem kegyelmes, akkor azért könyörgünk, hogy az Úristen tekintsen ránk. És ha komolyan gondoljuk, akkor ez változást kell, hogy eredményezzen az életünkben. De vajon így van-e? Mert a történetben az Úr megszánja ezt a szolgát, elengedi, de nem csak őt, hanem az adósságát is. Visszaadja a szabadságát. És a mennyek országáról szól még mindig ez a történet. Mert hát az, amit ez a szolga átél, az a felszabadulásnak az öröme. Az, hogy nem kell átélnem jogos büntetésemet, hanem ott voltam az atya előtt, aki előtt leborulva esedeztem és imádkoztam, és az atya azt mondja nekem, hogy megbocsátok neked. Hogy van a fiam, akit odaadok mindenért. Nekem is fáj, de érezd át a fájdalmam, hogy azt, amit tettem, azt érted tettem meg. És amikor ide eljutunk, akkor azt tudjuk mondani, igen, ez a megtérésünknek az érzése. Amikor felismerem, hogy ki az az Isten az én életemben, és hogy mi az, amit megtett. Hogy mennyi minden alól felmentett. Hogy igen, a keresztfára nézni sokszor fájdalmas és nehéz, de az a gyümölcs, amit terem, az édes, és benne van a szabadság íze. Azé a szabadsági, amit egyedül az Isten adhat nekünk. És annak az öröme, hogy úgy élhetem az életemet, hogy tudom, ő megbocsátott nekem. Ő felmentett engem. Mert a megtérés, a bocsánatnak az öröme, a megbékélésnek az ajándéka, az változás generált az életünkben. És azt gondolom, hogy azért ülünk most itt. És ez a változás valós és igaz, akkor azt, amit én átéltem az Isten kapcsolatomban, azt akkor meg kell, hogy éljem emberi kapcsolataimban is. És nagyon fontos kérdés, és a példázat ezért folytatódik úgy, ahogy folytatódik. Átélem, hogy nekem megbocsátottak, új életem van, arról kell szóljon az életem, hogy ismerem az Istent, ismerem Krisztust, ismerem azt, amit értem tett, elismerem, örülök neki, a mennyek országának tagja vagyok már most, tehát akkor ezt kifelé sugárzom, mindenki felé, akit csak ismerek. De a történet nem ezzel folytatódik. És jogosan nem, Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dinárral tartozott neki, megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta, fizess meg, amivel tartozol. Hát ez nem túl szép. Több olyan képet lehet találni, amikor akár családról, akár társadalmi helyzetről, de mindig a nagyobb, aki utasítja a kicsit. Mindig a nagyobb az, aki uralkodik a kisebben. És aztán ezt lehet így mondani, ez csak egy példa. Az apa a feszültségét, haragját, gondját rátolja a feleségére, a feleség rátolja a gyerekre, a gyerek a kutyára, a kutya a macskára, és megy tovább. Mert mindig a kisebb felé megy minden le. És ugyanezt teszi ez a szolga. Ő vele jót tettek, de van valaki, aki ő alatta is ott van szintben, úgy gondolja, hogy ő uralkodhat a másik felett, ezért előveszi azt az oldalát, amivel azt mondja, a kezemben vagy, azt tehetek veled, amit csak akarok. Add meg, amivel tartozol. És nagyon jó az arány. Emberünk tartozott 10 talentummal, ami óriási összeg. Azt, akit megállít az utcán és nekiugrik, az csak 100 dinárral, 3 havi keresettel tartozik. Nem egy nagy összeg. De mégis érezteti vele, a kezemben vagy, és azt teszek veled, amit akarok. Ezért börtönbe veti addig, amíg meg nem tudja adni a tartozását. De ismét visszakapcsolok oda. Ha Krisztus elengedi az adósságot, ha kegyelmet gyakorol felettem, akkor nekem nem ugyanezt kellene tennem folyamatosan? Mert sajnos azért kellett benne lenni ennek a történetnek így a Szentírásban, hogy bennünket is figyelmeztessen. Mert sajnos mi is ilyenek vagyunk. Hiába tett meg velem hatalmas dolgot az Isten, mégis feledékeny vagyok. Hiába tett szabaddá, mi sokszor nem tudunk másokat szabaddá tenni. Sokszor nem tudunk elengedni, sokszor nem tudunk megbocsátani. Pedig milyen jó lenne. És ez a példázat nem érvelni akar amellett, hogy bocsássunk meg még 70-szer, 7-szer is. Mert úgysem menne. Hanem csak megállítani akar bennünket. Most akar megállítani, hogy életünknek ezen a mai napján ezt a gondolatot egy kicsit ízleljük, ezt az üzenetet egy picit vonatkoztassuk magunkra. És kezdünk el azon gondolkozni, hogy vannak-e adósaink, és kik azok, akiknek mit tartozunk. És amikor ezt kezdjük el mérlegelni, akkor emberi kapcsolatainkat is mérlegre tesszük, de leginkább azt, hogy mi hogyan ítéljük meg ezeket a kapcsolatokat. És amikor azon kezdünk gondolkozni, hogyha mi függünk valakitől, akkor miért függünk tőle? Ha valakinek meg akarunk felelni, görcsösen és erősen, akkor azt miért tesszük? Vajon tényleg ezt várja el a másik? Vajon leültem megbeszélni a másikkal, hogy mi az, ami kapcsolatunkban olyan nehézkes, ami döcögős? Mert talán ez lenne a megoldás. Nem ebben a gyülekezetben, egy másik gyülekezetben tapasztaltam olyat, hogy nem ülsz le abba a padba, amiben én ülök. Én nem állok veled szóba. És akkor elkezdem gondolkozni, hogy de hát egy templomban vagyunk, elvileg egy közösség vagyunk, de ők mégis haragban vannak. Már senki sem tudta, hogy mi volt a haragnak az oka és alapja, de mégis volt. De ebben mindig van egy indulat. És hadd fogalmazzam így, és egy picit megfordítva ezt a történetet, addig, amíg a másikra én haragszok, addig, amíg indulatot, érzést vált ki belőlem, addig ez azt jelenti, hogy érdekel a másik. Bár nem így szoktuk értékelni, de nagyon fontos. Érdekel a másik. Mert valamit tett, ami engem megérintett. És milyen jó, hogy ezek a kapcsolatok vannak. Mert vannak érzéseink egymás iránt, és vannak indulatok, amik lehetnek negatívak, pozitívak, De az a fontos, hogy ezeket megvizsgáljuk. Hogy a megbocsátás, a megbékélésnek a lehetőségével éljük az életünket. Hogy azt tudja mondani az Isten, igen, a mennyek országa már ma, és tényleg itt van. És hogy Péterre azért visszagondolva, Péter felteszi az ő kérdését, Uram, akkor hányszor és hogyan kellene megbocsátani? 7-szer is. És Péterünk a maga kis indulatából, emberi indulatából feltesz egy kérdést, és azért teszi fel ezt a kérdést, mert valami választ szeretne, valami nagyot szeretne hallani, mégsem így történik. Mert talán az az indulat lehet benne, testvéremmel nagyon sokszor volt ezen vitánk, hogy amikor valamit kellett segíteni, akkor mindig nekem kellett menni, mert én voltam a kisebb. És ott volt bennem az indulat, miért mindig én? A másik miért játszhat tovább? Miért pont nekem kell ezt és ezt csinálnom? Miért pont nekem kell engednem? Ez a Péter is valami hasonlóból indulhat ki, de ezen túllépve, ezt máshogy látva, talán az volt és az lehetett volna már akkor is a megoldás, hogy azt mondom, hogy nem duzzogok, hanem inkább csak jelzem, hogy nekem ez nem esik jól. Hogy jobb lenne, ha békesség lenne bennem is, és egymás között is. És ott van a mi Istenünk, aki azért adja elénk ezt a példázatot, mert hogy ő az ő fia képére formál bennünket, és így álmodott meg minket. Úgy álmodott meg bennünket, hogy az ő országát már itt és ma meg tudjuk valósítani. Ezért aztán elindulunk egy útra, egy zarándok útra az életünkben. És ezen az út során nagyon sokszor megbotlunk és elesünk. Nagyon sokszor sérülünk. Nagyon sokszor haragosak és mérgesek vagyunk. Nagyon sokszor nem tudunk megbocsátani vagy elengedni. De az út során, amit az Istennel együtt teszünk meg, mégiscsak formálódunk. Mégiscsak tudunk elengedni, megbékélni és megbocsátani. Fontos tehát megtanulnunk elengedni és megbékélni. Hogy van-e rá mód és lehetőség? Azt gondolom, hogy igen. És erre példákat tudnék hozni, de egy egyszerű példát hozok. Most augusztusban lesz Kecskeméten kiengesztelődés konferencia, vagy alkalom. És tudjuk azt, hogy Ruandában volt népirtás, és hogy két törzs tagjai egymásnak estek, az egyik majdnem kiirtotta a másikat. És aztán egy keresztény pszichológus nő kidolgozott egy módszert, mondjuk így. És hogy a két fél, aki az a katona vagy rendőr, aki egy nőnek megölte a férjét, szomszédok voltak, de mégis két külön törzsbe és csoportba tartoztak, ez a két ember mégis egymással szemben meg tudott állni. Meg tudtak egymásnak bocsátani, és ki tudtak engesztelődni. Hogy meg lehet-e bocsátani bűnöket és olyan tetteket, amikre azt mondjuk, hogy nincs bocsánat? Van rá példa, hogy lehet. És ebben a történetben, amikor a mennyek országáról és a mennyek országának királyáról beszélünk, az Atya Istenről, akkor a történet folytatásában az van, hogy a szolgatársak látják ezt az igazságtalanságot, és azt mondják a királynak, hogy Uram, ez így nincsen rendben. És oda hívja a király ezt a szolgát, én megkönnyörültem rajtad, én segítettem neked, te mégsem ezt tetted, hanem gonosz voltál. Ezért haragra robbant, és aztán átadja a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti egész tartozását. És ez a történetben a konklúzió, amit aztán Jézus mond, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának vagy testvérének. Ha szívetekből. És talán itt a fontos, hogy emberileg nézve sok minden sokszor nehéz és lehetetlen, de hogyha szívünkből tesszük, abból a szívből, amely amelyekben már az Isten ott van, akkor sokszor sok mindent már másképp látunk, akkor a megváltásnak, a megtérésnek az örömét tudjuk továbbvinni az életünkbe. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor azt látjuk, hogy a lélek által lesz egy megújult életünk, amiben tiszta lappal, szívből és szeretettel tudunk élni. Ez az ige Isten országának a tagjaiként beszél rólunk. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk magunkat, emberi kapcsolatainkat, de legfőképp Isten kapcsolatunkat. Ha ezt megtettük, ha bennünk van ennek a kegyelemnek, ennek a megbocsátásnak és megbékélésnek az öröme, akkor legyünk így jelen ebben a világban, ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, mint az ő szeretett és megváltott gyermekei, akik betöltik a róluk elképzelt, kért és megálmodott képet. Amen.